Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Ma február 11-én a Betegek Világnapján különösen is köszöntöm Önöket. Igen, a gyógyulás néha ott kezdődik, ahol megtaláljuk a Jóistent, Jóistennek az érintését. Nem ott kezdődik, ahol az orvosok keresik. A néma kórterem és a láthatatlan gyógyír. A városi kórház kettes kórtermében nehéz volt a csend. Nem a békés, pihentető fajta, hanem az a folytogató levegő, amit a fájdalom és a reményvesztettség párol ki a falakból. És ott feküdt János bácsi, aki hetek óta nem szólt senkihez, mellette a fiatal Márk, aki idegesen pörgette a telefonját, mintha a képernyő fénye elűzhetné a közelgő műtét miatti félelmét. A délutáni vizit után egy idős asszony, Anna néni kopogtatott be, nem volt fehér köppenye sem, stetoszkópja, csak egy kopott bőrtáskát szorongatott benne néhány almával, és egy kézzel írott füzettel. Elnézés, jó urak, szólt halkan derűsen. Ma én tartom a szív ügyeletet. Márk fel sem nézett, János bácsi tovább bámulta a falat. Anna néni azonban leült a sarokba, és mesélni kezdett. Nem a betegségekről, nem a leletekről, hanem a kertjéről, a tavaszi első hóvirágokról, és arról az erőről, amit akkor érzett, amikor évtizedekkel korábban ő is egy ilyen ágyon feküdt, és a hite volt az egyetlen kapaszkodója. Ahogy mesélt, a szoba levegője lassan megmozdult. Amikor suttogva egy zsoltárt kezdett idézni, az Úr az én pásztorom, János bácsi váratlanul megfordult. A tekintete, amely addig élettelen volt, megtelt könnyel. Édesanyám is ezt mondta nekem, suttogta, és ez volt az első mondata napok óta. Aznap délután valami megváltozott a kórteremben. Márk letette a telefont és figyelni kezdett. Kiderült, hogy János bácsi régen asztalos volt, Márk pedig mérnöknek készült. Hirtelen közös nyelvet találtak, a fát és az alkotás örömét. Az esti vacsora jobb ízű lett, mert már nem idegenek ültek az ágyakon, hanem sorsközösséget vállaló emberek. Ja, tanulság. A Betegek Világnapja nem csak az orvosokról és a gyógyszerekről szól, hanem arról a krisztusi szeretetről, amely felismeri, a test fájdalma mögött gyakran a lélek szomjazik a figyelemre. Anna néni nem adott tablettát, de elhozta a legfontosabbat, a jelenlétet. Sokszor hisszük, hogy tehetetlenek vagyunk a betegség láttán. Pedig egy érintés, egy türelmesen végighallgatott történet, vagy egy közös ima olyan kapukat nyit meg, amiket a legélesebb szike sem tud. A gyógyulás ott kezdődik, ahol a magány véget ér. Urunk Jézus Krisztus, Te, aki ismered a test gyengeségét és a lélek vívódásait, kérünk, légy ma minden szenvedővel. Adj türelmet a betegeknek, erőt az ápolóknak és bölcsességet az orvosoknak. Ne engedd, hogy a fájdalom elhomályosítsa a reményt, és taníts meg minket is úgy melléjük állni, ahogyan Te állsz mellettünk minden nap. Szeretettel és imádságos szívvel gondolok ma minden betegre, minden ápolóra, minden orvosra és mindazokra, akik csendben, észrevétlenül a szív ügyeletet végzik valaki mellett. Kedves testvéreim, a Jóisten ott akar lenni mindannyiunknak az életében. Mindannyiunknak szükséges beszélgetni valakivel Isten életünkben betöltött szerepéről. Szükséges beszélgetni arról, hogy Isten milyen helyet tölt be az életünkben. Bőti Tamás, jezsuita atya azt mondta, tedd a másikat barátoddá, légy barátja, és mutasd be barátodnak Krisztusnak. Mindnyájunknak szükséges beszélgetni valakivel Isten életünkben betöltött szerepéről. Valóban, Isten ott van az életünkben. Az a kegyelem, amely kiválaszt. Vannak pillanatok az útunkon, amikor megállunk és elgondolkodunk, miért követnek bizonyos harcok? Miért figyel az ellenség? Miért reagálnak az emberek a jelenlétemre akkor is, amikor nem is szólok semmit? Én is mélyen éreztem ezt, és tudom, hogy sokan közületek is így vagytok, de a Jóisten elkezdett mutatni valami hatalmasat. Valamit, amit ma ki kell mondanom, nem azért figyelnek, mert gyenge vagy, azért figyelnek, mert meg vagy jelölve. Igen, kegyelemmel megjelölve, elhívással megjelölve, isteni tekintéllyel megjelölve, amelyet gyakran te magad sem ismersz fel. Az ellenség nem követi azokat, akiktől nem fél. Nem figyeli azokat, akikben nincs semmi. Nem veszi szemügyre azokat, akiknek nincs szellemi súlyuk. De te hordozol valamit. Valamit, amit a mennyország helyezett rád. Valamit, amit nem kerestél, s mégis veled jár, csendesen, alázatosan, hűségesen. Az ellenség felismeri azt a súlyt, amit hordozol, még azokban az időszakokban is, amikor fáradt, megtört vagy mellőzött vagy. Te lehet, hogy megkérdőjelezed magad. De a sötétség soha nem kérdőjelezi meg azt a tekintélyt, amit Isten helyezett rád. A szellemi tekintélyed látható még a sötét erők számára is. És néha a körülötted zajló harc nem arról szól, amit rosszul tettél, hanem arról, ami jót hordozol. És ezt mondja a Jóisten, mondd meg a gyermekemnek, hogy még a csendje is hangos a szellemben, a jelenléte légköröket tör meg, a léptei megzavarják a démoni terveket, és már a létezése is fenyegetés a pokol számára. Kérdezted már, miért figyel? Miért tanulmányozza a mozdulataimat, miért követ? Mert látja azt a ragyogást, amit te nem látsz. Látja azt a védelmet, amiről megfeledkezel. Látja az angyalokat, akik veled járnak. Látja a palástot, amelyet a menny borított a válladra még akkor is, amikor a szíved gyenge. Kegyelem van az életeden, amely megkerülhetetlenné tesz. Kegyelem, amely megingathatatlanná tesz. Kegyelem, amely felejthetetlenné tesz a szellem világában. És most bátran kijelentem, felemelkedsz abba a tekintélybe, amit Isten adott neked. Belépsz abba az identitásba, amitől az ellenség fél. Felébredsz arra a palástra, amelyet a menny helyezett rád. Minden helyen, ahol kicsinek érezted magad, most megerősödsz. Minden területen, ahol láthatatlannak érezted magad, Isten felerősíti a jelenlétedet. Minden harc, ami megkérdőjelezte az értékedet, Isten arra fogja használni, hogy megmutassa szellemi súlyodat. Mélyen érzem ezt. Az életed nem hétköznapi. Nem jársz észrevétlenül, a mennyország is lát, a pokol is lát, és Isten pozícionál téged. Tűz van az életeden, amit nem lehet eloltani. Tisztaság van a lelkedben, amit az ellenség gyűlöl. Rendeltetés van a neveden, amelyet sötétség nem tagadhat le. Sokan kérdeztétek, miért reagálnak furcsán bizonyos emberek? Miért tisztelnek egyesek azonnal, míg mások kellemetlenül érzik magukat a közeledben? Mert a lelked előbb szól, mint a szád. A jelenléted megváltoztatja a légkört. A lényed leleplezi, ami rejtve van. A puszta léted is Isten világosságát hozza a sötét helyekre. Nem fogod többé összemeneszteni magad. Nem fogod többé megkérdőjelezni az értékedet. Nem fogod többé félreértelmezni a lelki figyelmet a személyes gyengeségként. Jóisten mondja, az én tekintélyemet hordozod, az én kegyelmemmel jársz, az én dicsőségem ragyog rajtad, ezért vesznek észre. És az értéket nem abban van, amit az emberek mondanak, hanem abban, amit a mennyország pecsételt az identitásodra. Az erőd nem a saját képességedből jön, hanem Isten kezéből az életeden. A tekintélyed nem a harcaid miatt van, hanem az elhívásod miatt. Tehát kelj fel, állj egyenesen, járj bátran. A kegyelem megkerülhetetlenné tesz. Ez az a szezon, amikor felismered, ki is vagy valójában, és miért figyel az ellenség. Mert kiválasztott vagy, megjelölt vagy, védett vagy, erős vagy, és a mennyország támogat mindent, amit Isten beléd helyezett. Mindannyiunknak szükséges beszélgetni valakivel Isten életünkben betöltött szerepéről. Az alázat nem gyengeség, hanem az erő, hogy letegyük a büszkeséget és felemeljük Krisztust. Az alázat csendes készség arra, hogy azt mondjuk, Uram, rád van szükségem jobban, mint arra, hogy igazam legyen, dicsérjenek vagy lássanak. A Szentírás végig tanítja, hogy Isten közel van az alázatosokhoz, de ellenáll a kevélyeknek, Jakab apostol levelében. A büszkeség mindig elszigetel, az alázat mindig helyreállít. A büszkeség falakat épít, az alázat ajtókat nyit. És minden hívő erre a járásra van elhívva nem azért, mert ez természetes, hanem mert Jézus szívét tükrözi. Az alázat azzal kezdődik, hogy őszintén látjuk önmagunkat. Isten nem kéri, hogy tegyünk úgy, mintha semmik lennénk. Csak azt kéri, hogy ismerjük el, hogy mindaz, akik vagyunk, tőle származik. Jakab apostol írja, alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket. A felemelt élet mindig az alázatos szívvel kezdődik. Az alázat tudja, mikor kell elfogadni, nem csak adni. Még Jézus Isten emberi testben is megengedte, hogy mások szolgáljanak felé. Mennyivel inkább szükségünk van nekünk, akik gyengék vagyunk, arra, hogy elfogadjuk a segítséget. Péter apostol írja az első levelében, mindannyian pedig egymás iránt legyetek alázatosak. Az alázat nem azt mondja, megoldom magam, hanem azt mondja, hogy szükségünk van egymásra. Az alázat úgy tanul, mint egy gyermek, nem mint egy kritikus. A büszke szív bezárja a fülét, de az alázatos szív tanítható marad. Jézus mondja a Máté evangéliumában, aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek. A gyermek nem fél a korrigálástól, hanem növekszik általa, és ez a királyság alázata. Az alázat másokat helyez előre. A világ azt mondja, tedd magad az első helyre. Jézus ezt mondja, tedd a másikat magad elé. Filippi levélben olvassuk, egymást különbnek tartsátok magatoknál. Az alázat Isten szemével látja az embereket, értékesnek, szeretetre méltónak, türelmünkre is, áldozatunkra méltónak. Az alázat engedelmeskedik Istennek akkor is, amikor áldozatba kerül. Az alázat nem csak egy hozzáállás, hanem cselekedet is. Jézus nem csak beszélt az alázatról, meg is élte. Megalázta magát, engedelmes lévén a halálig. Ha Krisztus engedelmes volt a keresztig, mi is engedelmeskedhetünk azokban a mindennapi helyzetekben, ahol a büszkeségünk át akarja venni az irányítást. Az alázat szíve ez, több Jézust, kevesebb engem. Több Jézust és kevesebb engemet. Nem önutálat, nem hamis szerénység, hanem egy átadott szív, amely visszatükrözi a megváltót, aki megalázta magát, hogy megmentsen minket. És az alázat nem csak az Istennel való járásunkat formálja, hanem a házasságainkat, a barátságainkat, a munkahelyünket, a közösségünket is, minden kapcsolatot, amelyet érintünk. Uram, tedd a szívemet szeliddé, a szellememet tanulékonyá, az életemet pedig a te alázatod tükörképévé. Emeld fel, amit fel kell emelni, és törd meg, amit meg kell törni, hogy Krisztus látszódjon bennem. Igen, kedves testvéreim, mindannyiunknak szükséges beszélgetni valakivel Isten életünkben betöltött szerepéről. Óriási ajándék. Jézus Krisztus foglalja el szívem mélyén az őt és a csak őt megillető helyet. Az imádságban a teljes ember vesz részt testestől, lelkestől, mert amint az Atya az egyszülött fiában, Jézus Krisztusban teljességében adta oda magát, érted, neked, úgy arra is hív, hogy ne csak egy részét az életünknek egy ideig adjuk oda, ajánljuk fel neki, hanem az imádságban is, amint az eukarisztikus áldozatban is, teljes lényünket adjuk oda neki. Ezért az imádságunkat bensőségesen kezdhetjük aként, hogy felajánljuk magunkat neki. Vegyél engem birtokba, Uram! Tölts el engem teljesen a te szent lelked által, hogy Jézus Krisztus foglalja el szívem mélyén az őt és csak őt megillető helyet. Szeretném teljesen rábízni magam. Szeretném, ha megvalósulna az ígéretet, Jézus él bennem, és én élek Jézusban. Ezért most felajánlom magamat, mint áldozati adományt, amelynek át kell változnia, és meg kell tisztulnia. Ez az a megközelítés, amelyre Szent Pál is utal, testünk, egész lényünk felajánlása, mert ezt tetszik a mi Urunknak. És hogy tiszta, őszinte volt az áldozatom, majd ima után fog kiderülni a maga valóságában, vajon emberi kapcsolataimban is a Szentlélek vezetésére bízom magamat, és át istenülve, Krisztusivá válva, szolgálom az embereket? és ezért hangzik a kérdés így, te vajon mit is akarsz az imában? Kivenni belőle valamit? Nyugalmat, békét, kapni, nyerni? Vagy odaadni magadat az atyának, Krisztushoz hasonulva, hogy mindenkinek a szolgája légy a szeretetben. Igen, kedves Mária Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim, erre vagyunk meghívva minden imádságban, hogy merjük teljesen odaadni magunkat. A formáló kegyelem műhelyében, amikor a próba áldássá válik, gondolkodtál-e már azon, hogy miért vezette Isten a választottjait olyan gyakran a megpróbáltatások rögös útján? Mert nem a királyi udvar kényelmében, hanem a puszta magányában és a börtön sötétjében készítette fel őket az elhívásukra? A Szentírásból látjuk, Isten nem csak a céljainkat nézi, hanem a jellemünket is. Ahhoz pedig, hogy a bűn által elhomályosított lelkünk újra Krisztus fényét tükrözze, sokszor szükség van a csiszolásra, azokra a nehéz találkozásokra és fájdalmas helyzetekre, amelyeket emberileg olyan nehéz elfogadni. Gondoljunk az ószövetségi József életére, Isten hatalmas álmokat adott neki, de az út a beteljesedésük az irigy testvérek árulásán és az igazságtalan fogságon át vezetett. Isten nem azért engedte meg mindezt, mert elfordult tőle, hanem mert József szívét formálta. A megaláztatás készítette fel arra, hogy később népek sorsát hordozza és irgalmat tudjon gyakorolni azokkal is, akik bántották. Vagy tekintsünk Dávid életére. Már felkent király volt, és mégis évekig bujdosnia kellett Saul üldözése elől. Miért? Hogy megtanulja, az igazságszolgáltatás nem az ember, hanem az Úr kezében van. Saul dühe volt a próbatétel, amelyben Dávid szíve megtisztult a bosszúvágytól, és megtanult teljesen Isten védelmére hagyatkozni. A láthatatlan kéz munkája. Ezek a példák emlékeztetnek, a nehéz emberek az életünkben egy türelmetlen családtag, egy igazságtalan felettes, egy gúnyolódó szomszéd, akár Isten formáló eszközei is lehetnek. Az ő bántásuk tanít meg az igazi alázatra. Az ő türelmetlenségük érleli ki bennünk a hosszú tűrést. Az ő szeretetlenségük kényszerít rá, hogy ne a saját erőnkből, hanem a Szentlélek által szeressünk. Ahogyan a nemes fém is csak a tűzben tisztul meg a salaktól, úgy a keresztény jellemünk is a megpróbáltatások tüzében nyeri el a valódi értékét. Isten nem pusztítani akar a próbával, hanem megtisztítani mindattól, ami gátolja bennünk az ő dicsőségének ragyogását. Amikor ma egy konfliktus után nehéz szívvel állsz meg, tedd fel magadban ezeket a kérdéseket. Uram, mi az a felesleg bennem, amit ezen a próbán keresztül akarsz eltávolítani? Tudok-e úgy tekinteni az engem bántóra, mint a te formáló eszközödre? Elhiszem-e, hogy a formálódás fájdalma a jövő áldásának a része? Istennek terve van a könnyeiddel és a küzdelmeiddel is. Ő a legfőbb művész, aki nem hagyja félbe a munkát, amíg a fiának képmása fel nem ragyog benned. Mennyei atyám, hálát adok neked a bölcsességedért, amellyel vezeted az életemet. Bocsáss meg, amikor zúgolódtam a nehézségek idején, és nem láttam meg bennük a te formáló kezedet. Köszönöm József és Dávid példáját, akik a mélységekben tanulták meg a te hűségedet. Adj alázatos szívet, hogy ne lázadjak a csiszolódás ellen. Segíts, hogy ne a sérelmekre, hanem arra a célra tekintsek, amire te hívtál el. És áld meg azokat is, akik próbára tesznek engem. És add, hogy az életemben a te szereteted és békességed legyen a győztes. kedves Mári Rádió hallgatók, kedves testvéreim, mindannyiunknak szükséges beszélgetni valakivel Isten életünkben betöltött szerepéről. Akkora ajándék Istené lenni, Istenre hagyatkozni, és bízni benne. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék elköszönni. Áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Öregem, betegem, keserű lett az élet. Elhagytak, itt hagytak, senki ember nem véd meg. Ki segít, ki szeret, ki fogad el még engem? Segít, ki szeret, ki talál még jót bennem. Egykor rég, más volt még, volt erőm, álmom, kincsem. Csak a dal, fiatal, visszaút innen nincsen. Ki segít, ki szeret, ki fogad el még engem? Ki segít, ki szeret, ki talál még jót bennem? A magány sebe fáj, ölelő kéz nem gyógyít, sírható. Bánatom, míg a bölcs úr nem szólít. Ő segít, ő szeret, ő fogad el még engem. Ő segít, ő szeret, ő talál még jót bennem. Jézusom, Krisztusom, te maradtál csak nékem. Nem kell más, nincs is más, a te oldalad.